Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Magyar András falvára kalauzoljuk Önöket. A település Székelykeresztúrtól 8 kilométerre északra a Gagypatak völgyében fekszik. Tengerszint feletti magassága 430-450 méter, közigazgatásilag Szent Ábrahámhoz tartozik. Nevének írott alakja a Széke oklevéltárban közölt okmányokban 1567-ben András falva, 1591-ben András falua. A falu történetének nyomait a Székelykeresztúri Múzeum volt munkatársai az 1980-as évek elején kutatták. A falu déli részén az országút melletti szántáson szorványosan késő középkori cserepeket, 14.-15. századi fazékperemeket, mázatlan csempetöredékeket találtak. Ez a lelőhely valószínűleg megegyezik a középkori András falva egy részével. A Fülöp-kert területén a Magyarospatak jobb oldalán találtak apró szemcsés, kora népvándorláskori edényeket, amelyeket jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban lehet megtekinteni. Középkori templomáról nincs adat. Milleker Rezső egy régi fatemplomot említ. Jelenlegi temploma 1995 és 1999 között épült, az unitárius és református hívek közös hajléka. Magyar András falva legrégebbi udvarháza a Pálffy ház. Az udvarház külső falán a ház lakói által 2019-ben elhelyezett emléktábla hirdeti Nemes Pálffy András, Magyar András falva alapítójának tiszteletére és örök megbecsülésére. Eme 16. századi udvarház az ősi András faluja alapköve, a falubejegyzés első portája. Iskola nem működik a településen, a gyerekeket iskolabusszal Szent Ábrahámra ingáztatják. Éveken keresztül pékséggel büszkélkedhettek a Magyar András falviak. Ma helyén asztalos műhely működik, tőle nem messzire autószerelő műhely épül. Néhányan állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoznak, de van, aki a környező településekre ingázik, vagy külföldön próbál megélhetési lehetőséget találni. A település büszke nagyszülötteire. Csikmadé falvi Zöld Ádám, dr. Molnos Angéla vagy Fazekas János miniszter nevét mindenki ismeri, de elismerően beszélnek Fodor Béla egyetemi tanárról, karmesterről és néprajzkutatóról, az udvarhelyszéki táncházmozgalom kezdeményezőjéről, valamint a 100-tagú udvarhelyszéki napkorona népzenekör létrehozójáról és szakmai irányítójáról is, aki Pálffy András leszármazottja.
Magyar András falva 10 református lelket számlál.
Nagyon sok fiatal nem lakik itthon a faluba, külföldön dolgozik, vagy éppenséggel elköltözött.
Asztalos mesterséggel foglalkozunk, azon kívül mezőgazdaság, állattenyésztés.
De a férjem nem igazán gondolkodik abba, hogy még lehagyna belőle.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betiteken Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikál. Riport összeállításunk első részét közvetítjük.
Thank you.
Bere István vagyok, a Szent Ábrán Magyar Andrásfalvi Unitárius Egyházközség lelkésze. Magyar Andrásfalván 60 fölötti unitárius gyülekezeti tagban. Az egyházközség 2012-ig társegyházközsége volt a Szent Ábrahámi Egyházközségnek, azt követően lett Leány Egyházközsége a Szent Ábrahámi gyülekezetnek.
Régebben többen lakták a település? Több volt az unitárius is?
Nem lakták többen a települést itt Magyar Andrásfalván, állandó létszámmal vagyunk, sőt azt kell mondanom, hogy volt időszak, amikor a gyülekezetben szaporulat volt, nőtt a gyülekezet létszáma, de itt is elindult a gyülekezet nem egy föltétlen fogyás felé, hanem nagyon sok fiatal nem lakik itthon a faluba, külföldön dolgozik, vagy éppenséggel elköltözött, de mégis egyházközségileg sokan ide tartanak hozzánk.
A kollektivizálás űzte el innen is az embereket?
Nem volt fogyás a kollektivizálás időszakában Magyar Andrásfalván, ugyanis tudni kell, hogy abban az időszakban volt Magyar Andrásfalvának a népesedése, mert ez szinte egy mesterségesen létrejött település. A Solymosi Lázról, a Tanyáról, a környező településekről költöztek ide az emberek, egy kicsi csendes vidék volt és környék, és Magyar Andrásfalvának van egy nagyon nagy érdekessége a kommunizmussal kapcsolatosan. Ebből a kicsi faluból került ki Fazakas János miniszter, aki törekedett arra, hogy ennek a településnek a megélhetését elősegítse. Támogatta is ennek a településnek a fejlődését úgymond gazdaságilag, ugyanis el lehet képzelni egy ilyen kicsi településen, mint Magyar Andrásfalva, egészen a 90-es évekig pékség működött. Vagy éppenséggel a kollektív rendszer nagyon jól fel volt állítva, és a Tanyáról beérkező emberek itt kaptak munkahelyet, akiknek addig semmi jellegű munkájuk nem volt.
Én, ha jól tudom, Fazakas János miniszter, ő református volt, és akkor mindenkiért aggódott, vagy mindenki értett?
Mindenki értett. Református lehetett a miniszter, de nem a vallási téren határozta meg ő az itteni megélhetést, hanem a gazdasági vonatkozásban próbálta az ő szülőfaluját egy kicsit felülemelni a többi település fölé.
Az unitáriusoknál születnek gyerekek? Vagy itt is többet temetnek, mint ahányat keresztelnek?
Érdekes ez is, a ciklikusság az teljes mértékben bejön, mert mondhatni a 2010-es években volt egy nagyon népes csoport. Mondjam úgy, a 90-es években ide kerültek a fiatalok, azoknak gyerekük lett, azok megint kinőttek úgy a 2008-2010-12-es évekre, de az a generáció már felnőtt. Egy nagyon népes csoport volt Magyar Andrásfalván, gyerekekből, akik most már apukák, anyukák, és most nekik születnek a gyerekeik. Egy ilyen ciklikus folyamaton megyünk keresztül, semmi különösebb változás nincs. A ciklikusság az következik, a szülőknek gyerekeik lesznek, unokák, és most a másodgeneráció van, aki úgymond gyereket vállal, de a legnagyobb probléma az, hogy sokan vannak, akik elkerültek más településre.
Itt divat az, hogy akik elszármaztak, a gyerekeiket itt keresztelik meg? Ha unitárius, akkor az unitárius vallás szerint, ha református, református vallás szerint.
Nem, ez nem divat kérdés. Attól függ, hogy itthon marad a településen, vagy más településre kerül, akkor gyülekezetileg is átkerül a másik gyülekezetbe.
De én sok helyen tapasztalom azt, hogy azért ő még mindig ragaszkodik, vagy próbál ragaszkodni a szülőfaluhoz, bár már nem ott él életvitelszerűen.
Mivel mondtam, hogy ez a település így egy mesterségesen beköltöző, nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon mély gyökeret ver a ragaszkodásban a szülőfaluhoz.
Kell sokat temetni?
Hála Istennek nem volt 2-3 éve temetésünk, viszont ezzel szembe volt az idén esküvő is, kereszteltünk is, megy a körforgása a gyülekezeti életnek.
Előregedő település Magyar Andrásfalva, vagy azt nem lehet kijelenteni, mert vannak fiatalok is, idősek is?
Vegyes. Vannak idősebbek is, vannak fiatalabbak is, van középkorosztály is, minden korosztály megtalálható. De mivel ilyen 80 emberről beszélünk a közösségbe, ez nem látszik meg, hogy most vannak nagyon idősek is, vannak nagyon fiatalok is, vannak ingázók, vannak itthon élők, mindenféle életformával itt találkozunk.
Amikor munkálat van a templom körül, vagy temetőtakarítás, akkor össze lehet gyűjteni a híveket?
Különösebben az egyházközségek nem kell beleavatkozni az ilyen jellegű tevékenységekbe. Az egyházközségek, ez a kicsi templom körül éljük meg mi az életünket, ugyanis a temető az közös temető, mindenki elmegy és a saját maga rendezi az elődeinek a sírját. Úgyhogy az egyházközségekben nem kell beleavatkozzon. A templom körüli tevékenység az úgy van leosztva, hogy maga gyülekezet fogadja meg a harangozót és a templom gondozót. és teljes mértékben az emberek felügyelik ennek a tevékenységnek a menetét. Ha meg olyan jellegű dolgok vannak, a romlás vagy éppenséggel javítási munkálatok, azt közösen végezzük a református egyházközséggel, osztás szerint, ugyanis kétharmad tulajdonjog az unitáriusoké, egyharmad jog a reformátusoké a templomba, és ennek megfelelően például egy pályázati elnyerésnél az önrészt ilyen arányba szoktuk eloszlani. Kétharmad részt adja az unitárius egyházközség, egyharmadát adja a református egyházközség, adminisztratíve, a gyülekezetnek a pénzügye, meg egyházfenntartói járuléka az anyaegyházközséghez kerül, és az anyaegyházközségből tesszük mi oda az ön részünket.
Mind a két egyházközségnél ugyanannyi a hozzájárulás?
Függetlenek vagyunk a reformátusoktól. Most nézzük, egy nagyobb gyülekezetnél sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. A Szent Ábrahám egyházközség a 800-es gyülekezet költségvetése valószínű nagyobb, mint a Szórvány egyházközségnek, de arányosan mindenki a saját adminisztratív dolgát megoldja az egyházközségen belül.
Minden héten van istentisztelet az unitáriusoknál itt Magyar András falván?
Nincs minden héten. Évekig havonta volt istentisztelet a gyülekezetbe, és kikértük a véleményét a gyülekezeti tagoknak, ugyanis megtörtént, hogy nyári időszakban a kántorral ketten megjelentünk a megszokott istentiszteleti órában itt Magyar András falván, aztán fordultunk meg és mentünk haza, aztán megbeszéltük, hogy ők nem tartanak igényt arra, hogy minden hónapban is akár eljünk, azt mondták, tiszteletes úr, maga végezzen nyugton otthon a dolgát, és jöjjenek ünnepi istentiszteletet tartani. Máskor mi nem jövünk, de akkor biztos, hogy ott leszünk, és elmondom azt, hogy százalékos arányban, mikor úrvacsorát osztunk, akkor messze felül múljuk százalékban az anyaegyházközséget, ugyanis 30-40 ember megjelenik a 60 gyülekezeti tag közül.
Akkor itt is úgy van, mint a reformátusoknál, hogy majd szólnak, hogyha igényt tartanak a szolgálatra.
Természetesen. Az igényüket kell igazából ilyen jellegben kielégíteni, aztán mindenkinek, hogy meddig nyúlik az igény, az ő maga dönti el.
Egy gyönyörű szép kis ékszerdoboz van itt a faluban, és közös a református hívekkel.
Ennek a templomnak az avatása 99-ben történt meg. Két nagyon jó lelkész volt itt a gyülekezetben. A Gagy mentén amúgy mindig jó lelkészek voltak. A Jakab Dénes unitárius lelkész és Vajda Domokos református lelkész munkálkodott azon, hogy ez a templom megépüljön. Azt is meg kell említeni, hogy a 90-es évek elején nagyon jó külföldi testvér kapcsolatot ápoltak az unitáriusok az amerikai unitáriusokkal, a reformátusok a hollandokkal, és onnan érkező akár ruhaeladásból vagy pénzbeli támogatásból épült fel a templom, közadakozásból egy hosszú igénynek tettek ezáltal eleget. Kazettás mennyezetet festett templom, de a gyülekezet hozzájárulása, a falunak a hozzájárulása is megtörtént, ugyanis egy istállót bontottak, volt el itt a faluközösségben, annak a téglaanyagát használták fel. Ennek meg is van mai világunkban a kára, ugyanis az történik, hogy nyári időszakban a teljes mértékben a legyek ellepik, ezzel küzdünk a legtöbbet, hogy a falakat tisztán tudjuk tartani, és valahogy a legyeket ki tudjuk űzni a templomból. Kazettás mennyezetet Jakab Dénes lelkésznek a fia művészi egyetemet végzett, lényegében művész ember, festőművész, meg szobrász. Jakab András Szilárd festette meg egy másik egyetemi hallgatóval a kazettás mennyezetet.
Ezek a motivumok unitárius és református motivumok is?
Nem látok benne unitárius vagy református vonatkozást. Én soha nem tudtam megállapítani erről a templom kazettáról, hogy mi ez is kössük, mert például Szent Ábrahámon is kazettás mennyezet található, de az teljesen ilyen virágminták, meg népi motivumok alapján festődött meg, de itt semmilyen jellegű népi motivumot nem találunk, esetleg egy-egy helyen elvétve. Ez egy modern kazettás mennyezet.
De színeiben a templom az olyan székely. Itt is a kék szín a domináns, mint általában.
Igen, székelykékkel van a templom festve és díszítve, de a motivumokról talán a művész úr tudna beszélni, hogy mit képzelt el amögött.
Az istentiszteleten a lelkész énekel és a kántor, vagy a közösség is bekapcsolódik?
A közösség is bekapcsolódik. Igazából nincs nagy gyakorlatuk az éneklésben, az énekeskönyvben követik a vallásórakon, amit gyermekkorukban megtanultak, azokat az énekeket énekli a gyülekezet is velünk.
Harangszó mikor van? Amikor istentisztelet van? Csak akkor?
harangszó nem csak istentisztelet alkalmával van, hanem a régi hagyományt követve a Szent Gyűr napjától Szent Mihály napjáig van a déli harangszó, és Szent Mihály napjával megszűnik a déli harangszó a gyülekezetben, habár most itt is billany harangoz, el lehet azt is követni a jövőbe, hogy minden nap szóljon a déli harangszó.
Az úrvacsorai alkalmakkor közösen veszik a reformátusok az unitáriusokkal az úrvacsorát, vagy mindenki külön szervezi meg ezt? Mert én tudom, hogy azért a hívek járnak a reformátusok az unitárius istentisztelete és fordítva is.
Minden felekezet a saját úrvacsora osztásán vesz részt, de évtizedekig gyakoroltuk azt, hogy egy időben, egy alkalommal délután volt az ünnepek alkalmával karácsony, húsvét, pünkösd, ezek voltak a közös ünnepeink, akkor osztott szolgálatot végeztünk a református lelkésszel, ez az osztott szolgálat úgy volt, hogy a szószéki szolgálatot végezte az egyik lelkész, az úrvacsorai beszédet tartotta a másik lelkész, és közösen vettünk úrvacsorát. A lelkészváltás alkalmával ez teljes mértékben megváltozott. Ennek az is volt az egyik oka, hogy a református gyülekezetben levők sokkal kevesebben voltak az istentiszteleten. Aztán dogmatikai kérdések is jöttek, például húsvét alkalmával, hogy feltámadunk, nem támadunk, hogy támadunk. Ezt teljes mértékben hitelvi szempontból egymásnak ellentmondtunk, és az új lelkész érkezésével 8 évvel ezelőtt mindenki a saját útját kezdte az úrvacsoraosztás alkalmával járni. De ezen felül, ami a falu közösségnek az ünnepeihez tartozik, ott mind a két lelkész szolgál. Ilyen az Andrásfalvi napnak a megünneplése, ilyen volt például egy hídavatás az árvíz után. Akkor minden lelkész megjelenik, részt vesz a közösségi életben, elvégzi az ő szolgálatát, beül a gyülekezeti tagokkal közösen egy ebédre, effektíven egyik lelkész sem él itt, életvitelszerűen a településen is nem is tudjuk mindig felvenni a történéseket, hogy mi is történik ezen a falun belül.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Barát István, csekefalvi református lelkipásztor.
A tiszteltes úr szolgál be Magyar András falvára is. Itt hány híve van Magyar András falván?
Magyar András falva 10 református lelket számlál. A többsége az ide költözött, nem tőzsgyökeres, talán 1 vagy 2 fazekas miniszternek van leszármazottja, ő valószínű, hogy tőzsgyökeres, reformátusokról beszélek csak, többiek beköltöztek.
Milyen gyakran találkozik a híveivel? Minden vasárnap van istentisztelet?
Havonta 1-szer van, és ünnepnapokon, sátoros ünnepeken különösen, úrvacsoraosztáskor. De szoktunk találkozni, mert ez nem nagy térség. Van olyan, hogy keresztúron is összeszaladunk.
Van olyan, hogy egy más templomban is találkozik a híveivel? Mondjuk valami kapcsán keresztúron vesznek részt, vagy csekefalván vesznek részt az istentiszteleten?
Igen, olyan is előfordul, hogy az itteniek kérik, hogy akkor mikor megyek gagyba, vigyen fel őket is, mikor vége van az istentiszteletnek, hozom haza őket.
Amúgy hány közösséget kell pásztorolni?
Ha úgy vesszük, 4 nagyobb település, Csekefalva, Szent Ábrahám, Magyar András, Gagy, és azon kívül van Kismedesér és a 2 láz.
Mindenhova sikerül eljutni, vagy ha így beosztjuk, hogy havonta 1-szer vagyunk itt, akkor megvan, hogy mikor hol vagyunk?
Igen, havonta 1-szer, 2-szer valamelyik szórványba, Csekefalva az rendszeres vasárnap istentisztelet.
A református istentiszteleteken orgona szó van-e? Ének szó van-e, vagy énekel a lelkész?
Énekel a lelkész, nincsen kántorum, aki elkísérjen, de úgy a gyülekezetbe bekapcsolódik, énekelgetnek.
Megszokták az új énekes könyvet, mert nagyon sok református gyülekezetben sajnálják a régit, és hiányolnak bizonyos énekeket az újból.
Itt még mindig a régiből próbálgatunk. Csekefalván ott az újból nem volt gond az átállással.
Milyen a hitélet a reformátusoknál? Mennyire lehet betekinteni az életükbe? Vagy az a havi egy találkozás, az gondolom olyan sokat nem árul el az emberekről?
Elárul, sok mindent elárul, főleg amikor jelen vannak. Már az is egy jelzés, amikor az ember jelen van. Igazából a hitet nem lehet lemérni, hogy kiben hogy van, hogy alakul, miért van ott, mi a lelki igénye, ami miatt találkozunk. A személyes beszélgetések során sem sokszor, Úgyhogy ez egy nehéz kérdés.
Gondolom, hogy a tettek alapján lehet ítélni, hogyha kell valami munkát végezni az egyház körül, a templom körül, temetőbe esetleg, és megszólítjuk akkor, hogy jön vagy nem jön, vagy jó szívvel jön vagy nem jön.
Igen, igen, rendezvényeken, de lelkesek általában jövünk, megyünk rendezvényekre, vagy itt szervezünk, akkor szívesen részt vesznek. Jó kis lelkes közösség.
Milyen a születések és a temetések aránya itt Magyar Andrásfalván, a reformátusoknál?
Hál' Istennek a szórványba stagnál. Se keresztelés, se temetés. Nagy-nagy ritkán elő-elő fordul ennél a kis létszámnál. Most talán úgy állunk, hogy volt egy keresztelés, volt egy temetés. Úgyhogy marad az állandó létszám.
Esketési szertartást kell végezni?
Kell, de itt már rég nem volt református részen esketés.
Amikor volt, akkor elvitték a lányt, vagy ők itt maradtak a faluban?
A lány katolikus volt, a fiú pont kinn a torony mellett az a szép új házat, azt építették, most a kerítést látom, hogy nagyon szépen építgetik. Ők voltak az utolsó református, de a katolikus templomban egy közös szertartás.
A templomuk közös az unitárius hívekkel, a temetőjük is közös?
Itt minden közös. Ugye Fodor Béla tanár úréké volt a telek, aki adományozta, és 95 és 99 között épült fel az unitárius templom.
Új templomról beszélünk, de azért a környezetét karban kell tartani. Az milyen beosztás alapján oldják meg? Vagy akkor közös erővel jönnek a reformátusok is, és az unitáriusok is, és hogyha munka van, akkor azt elvégzik.
Ezt falu szinten megoldják. Itt nagyon különbséget nem tesznek, hogy te református vagy unitárius vagy. Ugye vegyes házasságokról lévén szó, jön az unitárius fér vagy feleség is istentiszteletre. Itt falu szinten gondolkodnak.
Hogyha ilyen kevesen vannak, akkor megbeszélik a lelkésszel, hogy most tudunk jönni Isten tiszteletre, vagy nem, hogy ne jöjjön el Csekefalváról csak azért, hogy nem lesz senki.
Igen, szoktak jelezni, hogy hát most ilyen dolgok vannak, olyan ünneplések vannak, ide utazunk, oda utazunk, nem lesz, aki tiszteletes úr, ne jöjjön most.
Az ünnepek azok milyenek, mint máshol?
Igen, és mivel kis közösség, nagyon családias hangulatban szoktak ezek történni.
A gyerekeknek van itt vallásóra, vagy sok gyerek nincsen?
Református részen egy újszülött volt, akit megkereszteltünk, még nem vallásórás.
Keresztes István vagyok, 67 éves, asztalos mesterséggel foglalkozunk, azon kívül mezőgazdaság, állattenyésztés.
Most a műhelye ott van, ahol régebben pékség volt. A pékség is örökhöz tartozott, vagy megvették ezt az épületet?
Megvettük ezt az épületet, de hát nagyon gyenge állapotban volt. Utána csináltuk a tetőzetet, befőttük, beibútoroztuk gépekkel, hogy legyen művel. Könnyítsük a munkánkat, nos, tudjunk dolgozni.
Miért vállalta az asztalosságot? Ez már családi hagyomány?
8. osztály, amikor végeztem, akkor elmentem asztalos inasnak. Csináltam 3 éve szakiskolát, csak maradtam egészen a katonaságomig asztalos. Mikor leszereltem, visszamentem a műhelybe, és egy olyan másfél évet csak jöttünk-mentünk, mert tényleg nem volt munka.
Hol volt inas?
Székelykeresztúron, úgy mondták, törekve is. És itt a pékségbe egy idős bácsi ment nyugdíjba, és mondta a főnök, hogy Ha gondolom, jöjjek ide dolgozni. Ide jöttem úgy, mint kazánfüttér. Megcsináltam egy tanfolyamot, két évre, másfél évre rél. Megint egy személy el kellett menjen, és akkor bejöttem úgy, mint pék. Aztán megcsináltam azt is, hogy szabadjon dolgozzak itt bent.
Hát az sem egy könnyű szakma.
A három váltásban dolgoztunk, úgyhogy délután, délelőtt és éjszaka. Úgyhogy nem volt azért könnyű.
Mekkora körzetnek sütötték a kenyeret?
Egész Kőrispatak, Siklót és Illecsekefalváig.
Miért szűnt meg, hogyha működött?
Nem is, hogy kiöregették, hanem erősen ráfizetéses volt. Mert fával fűtöttük, rengeteg fát kellett eltüzelni, és így megbukott.
Most az asztalos műhelye azt gondolom, hogy működik, hogyha nehézkesen is.
Igen. Én nem azt mondom, hogy ő olyan rózsáson, mert mindenütt van nehézség. De azért megélünk. Úgy, hogy állattartás, mezőgazdaság, műhely.
Hányan dolgoznak a műhelyben?
Ketten a fiammal. Kisebbik fiammal.
Miket készítenek? Most éppen gyalulják itt a deszkákat, de amúgy mindent is el tudnak készíteni?
Mi ajtó, ablak, filegóriák, bútorok, amit fából lehet, nagyjából mindent csinálunk.
Kik rendelnek? A falubeliek, vagy azért távolabbról is jönnek?
Hát jönnek távolabbról is. Még Magyarországról is voltak. Tavaly vagy 3-4 alkalommal. Siklót például az egy olyan félelső falu, és oda sokan jönnek, külföldiek veszik meg ezt a régebbi házakat, újítsák fel, és aztán oda szoktunk dolgozgatni.
A munkaidejük az milyen? Amikor ráérnek, vagy azért van itt is egy rend, hogy jó, hogy magunknak dolgozunk, de azért nem lazsálhatunk, hogyha akarjuk, hogy menjen a munka?
Hát itt a munkaidejük nálunk úgy van, hogy ha itthon vagyunk, vagy nem menjünk valahova kiszállásba, akkor reggel a 8:30-ig ott, hol mit elrendezünk, ott jövünk föl, 1:30-ig itt vagyunk, akkor hazamegyünk ebédelni, megint az állatoknak ennek adunk, 3 óra felé visszajön, és estig megint.
Gondolom, hogy a rendeléstől is függ, hogy mennyire sürgeti a határidő, nem?
Igen, igen. Függ, mert van úgy is, hogy jönnek, réa ér. Mikor azt mondjuk, hogy hát akkor valahogy beosztuk, már másnap telefonálnak, jó, ha megvonna, is jó volna.
Fát lehet kapni? Jó minőségű fát, amiben tudjon dolgozni?
Lehet. Igaz, hogy megvan az árad, de lehet kapni. Mi általában megvesszük nyersen, itt van színünk, ahova berakjuk. 2-3 évet, amit bútor csinálunk, vagy ajtó ablakot, az 2 évet legalább kell, ilyen légszáraz legyen. Szárítónk van, de csak télen, mikor tüzelünk, akkor berakjuk oda, hogy tartsa szárazon. De én nem vagyok híven a szárítón. A színit megszárítsa, és a közepenyes, vizes.
Minden szükséges gépe most már megvan, úgy sikerült beszerezni?
Igen, van minden gép, ami szükséges.
Pályázott is, vagy ezt saját zsírból valósította meg?
Nem pályáztunk. Egyszer volt egy olyan ajánlat, gondolkoztunk, mégis azt mondtam, én nem pályázok. Amit tudunk, megveszünk, ahogy tudjuk, úgy csináljuk, nem függünk senkitől, nem tartozunk senkinek.
Említette, hogy gazdálkodik is, hát emellett még hogy jut idő arra is? Vagy a család másik fele foglalkozik az állatokkal?
A feleségem be is segít egy-egy kicsit, mert ő van otthon, de a fiammal ketten megoldjuk. Amikor a mezőn vagyunk, akkor nem vagyunk a műhelyben. Mikor a műhelyben vagyunk, akkor nem tudunk a mezőn is lenni.
Nagy területet kell megdolgozni?
5-6 hektár, ami szántós. Aztán kaszáló, az már több, lucernás. Ugye vannak juhaink, azoknak kell télire kóstot csinálni.
Sokan vannak? Nagy a létszám a juhoknál?
34 darab most jelen pillanat. Van 2 tinós, disznók vannak inkább.
A bárányokat szokta eladni, vagy esetleg sajtot készítenek?
A bárányokat általában húsvétre eladjuk, és akkor tesszük ki az esztenára, a majorházhoz a juhok. Kapunk 7 kiló sajtot, 1 kiló ordát. Fizettünk 141.
Hát akkor major megoldja a sajtkészítést, nem kell még ezzel is foglalkozzanak.
Nem kell, úgy nem is hozná ki, nem is érdemelni. Hogy 20-30 darabot feljögetni este, délben, reggel, nem.
Volt veszélye, számolnak? Mert itt azért a dombok között vagyunk.
Igen, igen, medveik azok elég majorok panaszolkodnak, ugye, mert őket támadja inkább. Még hál' Istennek ide a faluba be a házakhoz nem jött. Kapu előtt, ott a patakba oda láttuk, járt be, de így házhoz be nem jött még.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Fekete Domokos, Szent Ábrahámon születtem. 73-tól vagyok itt, akkor vettem ezt a bennvalót.
Egész életében alkotott. Hogy lett sírköves Domi bácsiból, kőfaragó?
Belőlem úgy lett, hogy a sors csinált belőlem. Udvarhelyt végeztem a szakiskolát, díszítő szobrász, és aztán nem voltam a szakmában, mindenütt munkas. Muszáj volt, hogy ehhez kezdjek, mert ez volt a rokon szakmám.
Nagyon sok munkája látható a temetőkben?
Sok. Házungári temetőben is van. Református öregpapnak, doktor Borbár Dánielnek állítottuk a barátommal közösen Kolozsváron. Aztán van szanaszét az országban, Petrozsémba, Kőhalomba, Bukarestbe. Bukarestbe voltam 2 évet a nagyháznál. Hargita megyének is adtak, volt egy termet. Annak idején a megyei pártitkár Kosztéja, éltárs, így mondták akkor. Hargita megyének adták a prezidium termet, azt készítettük. Egy évig, és akkor belévittek egy közös nagy terembe, a plenáris terembe. A kosztancaiakkal, a kolozsváriakkal, a vásárhelyiekkel együtt dolgoztunk.
Amikor elkészült, utána járt az országházba, parlamentbe?
Nem jártam. Most mindazon gondolkozok, a barátokkal találkozok. Mindig azt hozzuk elé a beszédbe, hogy ki kell valahogy vigyük azt, hogy vigyenek be minket, akik ott voltunk, Hargita megyei gipszesek. Heten, hogy lássuk meg a munkánkat. Az egyik barátunk volt már, amelyik volt a csoport vezető, annak volt alkalma. Csináltak B-lépőt, mert oda nehéz volt vissza bejutni. Aztán tetszett a mi munkánk, mert a legtöbb próbamunkát velünk csináltatták, mert nekünk ott volt fent a műhelyünk is. Volt 2 olyan eset is, amikor az én munkám elnyerte a Ceausescu-nak a tetszését. Voltak katonák is, udvarhelyős, Csígvor is. Az egyik katona szaladt le, mondtam, hogy mikor jön Ceausescu, ügyeköz, hogy állj ott a csoportba, hogy halljad, hogy mit mondnak, mert elején úgy volt, hogy el kellett bújunk, mikor jött. Azután pedig ő mondta maga Ceausescu, mindenki maradjon a helyén, hogy ő lássa, hogy ki mit dolgozik.
Értékelték akkor a szakembereket?
Igen, nagyon értékelték. Jó ellátásunk volt. Ott lehetett megtudni, hogy egy munkásembernek milyen jogai vannak egy vállalatnál. Mert például, ha valami nem sikerült, vagy baleset történt, akkor már büntették a csoportot. 20%-kal ott voltak ezek a fiúk, ezek a katonák, mikor jött Ceausescu látogatni, általában mindig csütörtökön jött. A tervező azt kérdezte, mikor hozta a rajzot, azt mondja, ettől eddig, mert mit tudnak csinálni csütörtökre, legyen főtéve, hogy lássa Ceausescu. Aztán futtak a katonák. Az udvarhelyiek, hogy ne azt mondják, a Domi bácsi munkája nyert, azt kell sokszorosítani.
Sokat kifogásolt Ceausescu, hogy ez azért nem tetszik, az azért nem tetszik? Vagy hogyha valami szép volt és minőség, akkor elismerte?
Amikor mi nekifogtunk a műtermünknek, a párkányzatot, mikor mind kihúztuk, akkor mondta a főmérnökünk, a brigádfőnökbe, ez az Antepríza Kárpát 12 brigádból állt. Mi a 4-es brigádban volt. Mondta a főmérnök, hogy meg akarja hívni Ceausescut, hogy nézze meg, hogy ne azután, amikor a díszítéseket felrakjuk, hogy akkor veressele. Jött, megnézte, mondta, hogy perfekt, lehet csinálni tovább.
Manapság mivel foglalkozik Domi bácsi? Mivel telnek a mindennapok?
A mindennapok, ahol telnek, hogy a ház körül, amit még tudok matatni a kertbe, mikor is mit csinálni, akkor veszekedünk az asszony.
A szomszédokkal még összejár Domi bácsi? Vagy jönnek ide a szomszédok?
Inkább ők jönnek ide. Mindig valamit kellett csinálni. Megkezdve szekérjavítása, mindent csináltam.
Sosem vágyott el András falváról?
Voltam Magyarországon is, Szentendrén. Ott is ilyen gipszmunkát csináltam egy építészmérnöknek. Elvitt Ausztriába, ott is csináltunk, ott egy kastélyszerű háza, azt ott díszítettük. A legtöbbet az udvarhelyi vállalatnál dolgoztam az építkezést, megkezdve a kultúrpalotától, ott is sok munkám van. Parkettözést is én csináltam, a koncertterembe is. Aztán vásárhelyt dolgoztam, 6 évet voltam vásárhely.
László Erzsébet vagyok, Magyar András falvi, 57 éves.
És nagyban gazdálkodnak itt Magyar András falván. Ez családi örökség, vagy önök vágtak bele nagyba a gazdálkodásba?
Mondhatni, hogy örökség is, de nagyobbba mi vágtunk bele.
Mekkora területen gazdálkodnak most?
Kb. 30 hektár.
Ebből mennyi a saját, és mennyit bérelnek?
8-10 hektár körül van a saját, s a többit úgy béreljük. 15 tehénféles disznók vannak.
A tejet azt leadják, vagy feldolgozzák?
Leadjuk, igen.
Mennyire gazdaságos most fejős tehénnel foglalkozni? Mert nagyon sok gazda kezd átállni a húsmarhára. Holott azt mondják, hogy ha tejjel foglalkoznának, akkor többször jönne pénz, de több a munka. A húsmarhánál viszont egyszer jön egy nagy összeg, de kevesebb az ott lét, a fizikai munka.
Igen, ez így is van. Mi is gondolkoztunk rajta, de valahogy az én férjem még mindig e felé húz inkább, hogy ezt csináljuk.
Hát erre is nagy szükség van.
Hát igen, biztos.
Nem gondolkodtak abban, hogy ilyen vastehénben árusítani a tejet? Mert most ez is kezd elterjedőbe lenni, és akkor talán többet kapnának literéért.
Nekünk külön gond lenne, mert ugye, hogy a férjem munkába jár, hát ez teljesen rajtam. És azok után, amit még tehenek után napi szinten meg kell csinálni, innen költségesebb lenne, és nehezebb nekem az a vastehé.
Amit itt látok, ez minden saját erőből jött létre, vagy kihasználták a pályázási lehetőségeket is?
Saját az egész. Úgy mondjam, egyetlenben egy lehetőség volt, egy ilyen bálázó pályázat. Na, az az egy pályázat még mindent idáig a saját erőből.
Mennyire sikerült gépesíteni, hogy esetleg egy kicsit könnyítsenek a napi munkán?
Mondhatom, hogy most már 90%-ba gépesítettünk mindent. Nem szükségeltetik, hogy napszámosokkal dolgoztassunk.
A fej is az már megvan oldva, gépesítve, vagy még mindig kell kézzel fejni?
Mindent géppel csinálunk már jó 10 éve.
Segítsége van? Vagy mindent egyedül kell itt vigyen a gazdaságba?
Szerencsém van 2 fiú a faluból, akik nagyon hűségesen mellém állnak, s együtt csináljuk azt, amit itthon kell nekem csinálni.
De úgy tudom, hogy már évek óta ilyen hűségesek, és nem az van, hogy fizetek is, de aztán arra ébredek, hogy holnap már nincsen munkaerő, hanem rájuk lehet számítani is.
Igen, itt vannak velem, itt nőttek föl, mondhatom. 9 éve múlt augusztusban, hogy itt kelnek, itt feküsznek, azt mondhatom, hogy mi neveltük őket. Egyik elsős, másik másodikos volt, amikor ide kerültek, most már 16 és 17 éves suhancok.
Őket mennyire érdekli a gazdálkodás?
Szerintem az egyik elég komolyan hozzááll, a másik most még abba a korba van, hogy még nem nagyon érdekli, de mondogassák, hogy ha majd nagy leszek, nekem ez kell, én ezt fogok, lehet, hogy ők is majd belé épülnek.
Bővítésben gondolkodnak? Vagy egyelőre a család erejének ez az állatlétszám és ez a nagy földterület, ez elég?
Úgy érzem, hogy most már elég forma, mert az a helyzet, hogy tőlünk is telik az idő, fogy az erő. De a férjem nem igazán gondolkodik abba, hogy még lehagyna belőle.
A férje kamionon dolgozik, tehát járja az országot. Megvan itt mindenkinek nagyjából a munkája, területe?
Van benne ilyen is, olyan is. Például az éjszaka is 2 órakor elment. Ami ráhárul az állatoknak a jólétire, mindent ő csinál, és megtörténik az is, hogy éjszaka is csinálja ahhoz, hogy normálisan haladjon minden.
Hogy látja, ez a támogatás, amit az Unió vagy az állam ad, ez elég egy gazdálkodónak, vagy valamit másképp kéne csinálni, hogy hatékonyabb legyen itt minden?
Van egy olyan is benne, hogy gondolkodtunk azon, s beszéltük el így többször, hogy ez a támogatás olyan, hogy épp üsse a széle a hosszát esetleg a saját erőből, mert ahhoz, hogy munkás még valakit, az nagyon nehéz lenne úgy, de én szerintem, hogyha a leadott tejünknek lenne egy reális ára, nem is igényelni az ember az ilyen-olyan támogatásokat.
Sosem fordult meg a fejükben, hogy esetleg mással foglalkozzanak, mert legtöbb helyen azt hallom, hogy a fiatalok még el sem végzik az iskolát, de már külföldben gondolkodnak, vagy valami egyébbe. Vagy ez annyira összenőtt már gyerekkoruktól önökkel, hogy nem adnák fel bármilyen nehéz is. Hát az állat szeretete, a föld szeretete, a szülőföld szeretete azért itt tartja Magyar András falván.
Én úgy nőttem fel, hogy soha, soha pajtába nem jártam. A legelső pajtás napjai mit történtek meg, de hogy a férjem ennyire szereti, bennem is bennem van most már, mert úgy vagyok, hogy Isten őriz, ha egy állat el kell menjen, vagy baja lesz, vagy minden egyes állatot még megsírattunk.
Hát igen, ez sokat elmond, hogy azért össze tudunk nőni igen. A gazdasággal. Igen.
Nagyon, hát így vagyunk, minden tehénnek neve van. Ha kint járunk a mezőn, mellettük jönnek utánunk, szóval össze vagyunk nőve, így ahogy mondja.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
László Attila vagyok, Magyar András faluvi lakós.
Járja itt az országot minden nap. Mennyire nehéz ez az életforma, vagy ezt is meg lehet szokni? Kamionon dolgozik.
meg lehet szokni, fárasztó, mert itton is sok dolog van, és éjjel kell menjünk, és ez aztán erősen fárasztó, mert ugye egész nap dolgozunk, és akkor éjjel kell itt orakok elindulni útra. Ilyenkor hazaérünk, és akkor egy szikrát megpihenünk, és akkor fogok nekem a mezőgazdaság.
Kikapcsolódás a mezőgazdaság?
Nem mondhatom a kikapcsolódás, csak már úgy vagyok, hogy már nem takarnék ki. Elég fárasztó, nehéz munka, két egy, de még egyelőre nem akarom egyiket se hagyni.
Azt látom és tudom, hogy ön bármilyen nehéz is legyen a gazdálkodás, azt nem adja fel. Miért ragaszkodik ennyire a gazdálkodáshoz?
Úgy ragaszkodok, hogy a szüleimtől maradt 3 darab te, és aztán ez van, mint a mókuskerék, belé kerültem, és nem szeretnék anélkül maradni. No. Ők lesznek az utolsók, aztán mikor már nem fogom bírni.
Sosem gondolt arra, hogy több állata legyen, más állatok is legyenek, mint a fejős tehenek?
Nem, így a családdal nagyjából el tudjuk ezt őt rendelni, és van 2 gyermekünk, itt laknak, azok fejnek, fejünk az asszonynak együtt, és nagyobban nem gondolkoztam. Ez elég ekkora.
Itt vagyunk a dombok között, mennyire kell számolni a vadveszéllyel, vagy amit termeszteni akarnak, azt mennyire károsítják a vadok?
Nagyon károsítnak, mert vaddisznyó nincsen, de rengeteg a szaorvos. Az ellen erősen nehéz védekezni. A törőbúzát is eszik meg a lábán, hogy katasztrofális a helyzet.
A kártételt azt jelentik?
Én nem jelentettem, mert volt, aki jelentette, de semmit se kapott. Egy csomó ceremónia von maga után, sugzsak adnak semmit se. Úgyhogy én ezért nem is szoktam jelenteni.
Csak az állatainak termeszt, vagy eladásra is gabonát?
Hát nagyjából az állatokkal fölöttet, lisztet adunk a tenyöknek, s őrőjük, s nem igen szoktam eladni így.
Akkor bőrben értékesíti a gabonát.
Így, ahogy mondja, bőrbe, s tejbe, mert bónyukot is nevelünk.
Látom, hogy minden szükséges gépe megvan, hogy tudjon dolgozni, de azért szorul-e néha más gazdálkodóra is?
Hogy mondjam, segítség nem igen van, mert megcsinálom én a gépet elromlít. Én traktorista voltam, 31 esztendő. És így a gépekhez érték, és minden gépen megvan. Faluban nem is igen vannak ilyen szakemberek, vagy én, amelyik tudna segíteni sem. A gyermekekkel és a fiammal megoldunk minden problémát.
Lesz, aki tovább vigye majd ezt a gazdaságot?
Nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert egyik fiunk ott van Dániában, és az azt mondta, hogy csináljátok, mert nektek kell.
Ez a másik 2 gyerek, aki besegít itt a gazdálkodásba, azért elég jól csinálják.
Nincsen semmi probléma velük, csak annyi, hogy aztán egyik már tejti be a 18 esztendé, és akkor már nem. A kisebbik fia meg kün van Dániában, azt mondta, hogy bérendezi oda őket, mert ügyes gyermekek voltak. Sokat segítettek, rajtunk. Nem szeretném az útra tenni őket.
De ha megnősülnek, itt lehet, hogy kapnak bennvalót, csak akkor folytatódik tovább ez az együttműködés.
Azt mondtam mind a kettőnek, hogy fogom segíteni az építésben és mindenben, mely jót tett helybe, jót várjon ő is, mely sokat segítettek nekünk. A kicsi gyermekek voltak, mikor ide kerültek.
Fiatal emberrel beszélgetünk, ezt a 2 lakiságot meddig lehet még ilyen nagy lelkesedéssel csinálni, hogy kamionozik is, közben gazdálkodik is, hát előbb-utóbb a szervezet majd megállt parancsol.
Még nem parancsolt, de az se, hogy az ember elereszti magát, nem szabad sohasem negatívan gondolkodni, pozitívan, és akkor így a kettőjébe vegetálunk, csinálgassuk.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Magyar András falván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Fodor Béla tanárral, néprajzkutatóval, Fazakas Margit háziasszonnyal, Fazakas Lászlóval és feleségével Gizellával, Benkő Enikő gazdasszonnyal és ifjú Keresztes István asztalossal még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.